così sunca. Ami segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Drága testvérek, énekeljük kezdőénekül a 276-os éneket. 276. ének így kezdődik. Alleluja, dicsérjétek Istenfélő keresztjének, dicsérjétek az Urat! Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a második részből. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a második rész, második versétől kezdődően. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a kereszt halálig. Annak okáért Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajolja, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 448. énekünket. 448. ének, mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Isten testbe szállt szerelme, mennyből földre jött. Öröm. Gyertek, imádkozzunk, drága testvéreim! Istenünk, köszönjük, hogy a te szerelmed testbe szállt. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Lehajolt az elesett emberhez, megszólítva őt, azért, hogy föleszméljünk, hogy nem jó helyen vagyunk akkor, amikor tőled elszakadva, elidegenedve, a te szereteted hiányában sínlődik a mi életünk. Köszönjük hálaadással, hogy megajándékoztál minket, atyánk, Jézus Krisztusban, a szerelmes fiadban, az új élet lehetőségével. Köszönjük, hogy újból az ő nevében kérhetünk. Könyörű rajtunk, segíts minket újból a te közeledbe. Engedj minket kiemelkedni a te erőd segítségével, bűneink mélységéből, kétségeink homályából, kis hitűségünkből, bizonytalanságunkból, és könyörű rajtunk, hogy újból átéljük az általad való felemeltetés csodáját. Köszönjük neked, hogy te nem késel el, amikor hívnak téged a te gyermekeid. És köszönjük, hogy a te mentő szeretetedet idejében küldöd azért, hogy legyen mibe kapaszkodnunk, hogy legyen, ami tovább segítsen minket, ami hétköznapi életünk útján. Köszönjük neked, hogy újra föl ragyogtatod előttünk a mennyei célt. Megvilágítod az utat, amin a te vezetéseddel haladhatunk tovább. Ahol kéz a kézben a megváltott gyermekeid közösségében, a testvérek seregében együtt mehetünk a menny felé. Istenünk, olyan nagy ajándék az, hogy van közösség, hogy van a megváltottak seregének a lehetősége, ahol kölcsönösen figyelhetünk egymásra, ahol igéd föl szólítása értelmében egyazon indulattal viseltethetünk egymás irányában. Te látod, Urunk, ez nem mindig sikerül nekünk. Sokszor önző természetünk magunkat tolja előtérbe, és a másik kárára gyakran. Könyörű rajtunk, és bocsásd meg ezt a bűnünket. Taníts alázatra újból minket. Köszönjük neked, hogy Jézus példáját állítod elénk, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Nem élt vissza ezzel a helyzettel, sőt önként lemondott a mennyei dicsőségről. Köszönjük, hogy eljött közénk, beállt a mi sorunkba, magára vette bűneinket. Köszönjük, hogy azonosult velünk. Köszönjük, hogy ma is együtt érez az elesett és utána sóvárgó bűnösökkel. Köszönjük, hogy ezért lehet ismét esélyünk egy sorba kerülni vele. Köszönjük, hogy úgy tekintesz, atyánk, ránk is, hogy rajta keresztül nézel most is minket. És ez ad esélyt arra nekünk, hogy ismét odafordítsuk szívünket feléd, és újra meghalljuk a te mentő szódat, ami javunkra hangzik ismét. Áldott légy, hogy a te szent lelked gazdagító jelenlétében akarsz megáldani mindnyájunkat. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167. éneket. A 167. ének így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, a 12. részből. Felolvasom az igét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, a 12. részből, a 16. versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek. Ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatokban. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatokban, önmagatok szerint, egy más fordítás alapján. Eddig tart az alapigen. Meg a testvérek, újból egy olyan téma kerül elénk, nagyon rövid bibliai vers alapján, amit nem tudunk eléggé gyakorolni. Ezért kell Isten újra és újra visszatérjen arra a kérdésre, ami keresztény életünknek egyik alapvető jellemvonása kell, hogy legyen. Ez pedig nem más, mint az alázat. Egyszer egy teológus konferencián az volt a vita téma, hogy mi a legfőbb jellemzője a kereszténységnek. Egyik tudós teológus azt mondta, hogy hát a hitvallása, az különbözteti meg a kereszténységet minden más vallástól. A másik, a gyakorlatiasabb érzékű teológus azt válaszolta, hogy a gyakorlatban bizonyított kereszténysége. Sőt, egy harmadik, és nagyon egyszerűen így fogalmazta meg, hogy a kereszténység leghatározottabb ismertető jegye az alázat. Az alázat. Azt hiszem, hallottuk már ezt a megfogalmazást. És azért kell újra és újra visszatérnünk ehhez a témához, mert mindegyre azon kapjuk magunkat, mi gyakorló keresztények is, hogy az alázat iskolájában meg-megbukunk, vagy néha elég alacsony osztályzatot kapunk. Valaki úgy fogalmazott, nagyon bölcsen, hogy az alázat igen különös dolog. Amint úgy gondoljuk, hogy elértük, abban a pillanatban elveszítjük. Amikor valaki kezd büszke lenni saját alázatára, ugye milyen furcsán hangzik? Már is nem alázatos. Nagyon nehéz mindvégig kitartani az alázat útján. Mert hogy mindegyre ott van a keresztény emberben is, a gyakorló, hitvalló emberben is, az az ösztön, hogy mutassa meg, hogy ő valaki, netán, hogy ő több, mint mások, és nem szívesen veszi, még a keresztény ember sem azt, amikor valaki megelőzi. Bármilyen szinten. És nem könnyű gyakorolni azt, hogy alázatosan magam elé engedjem a másikat. Kicsit elárulom a páromat, vezetés közben nem egyszer megtörtént, hogy magam elé engedtem egy másik autót. Intettem neki, noha nekem volt előnyöm, de magam elé engedtem. És akkor párom rám szólt, de már ez a második, akit magad elé engedtél. Hát akkor te mindig le fogsz maradni. És hát valahogy ott van bennünk az az érzés, hogy vajon nem fogok én hátrány szenvedni, lemaradni azáltal, ha gyakorolom az alázatot, ha magam elé engedem a másikat? Amerikában egyszer neves közvéleménykutató szakemberek elindultak, és a legsikeresebb vállalatoknak a vezetői körében egy érdekes felmérést végeztek, mégpedig annak a titkát vizsgálták, hogy mi tette ezeket a nagyvállalatokat olyan sikeressé. És hát kiderült, hogy a vezérigazgatók vezetési stílusa ezeknél a sikeres nagyvállalatoknál zömében találó. Mégpedig az volt a közös ezen sikeres vállalatok vezérigazgatóinak a magatartásában és vezetői stílusában, hogy többnyire mindnyájan visszafogottak, csendesek és tartózkodók voltak. Ezekben a vezetőkben nagyon érdekes módon, szinte mondhatnánk paradox módon keveredik a magánember alázatossága a profi elszántságával. És szükséges ez a kettő ahhoz, hogy valóban eredményes legyen egy vállalkozás. A visszafogottság, a csendes tartózkodó magatartás, az alázat, de ugyanakkor a profi elszántság is. Kettő nem zárja ki egymást. Viszont az alázat, a visszafogottság, a szerénység megőrzi az ilyen elszánt embereket attól, hogy elszálljanak. Legyenek elszántak, de ne szálljanak el a maguk dicsőségétől. És ugyanakkor ne tapossák le a másikat, hanem legyenek olyan egyenrangú partnerei és munkatársai a beosztottaknak is, akik soha nem azt érzik, hogy az igazgatóik basáskodnak fölöttük, hanem akik azt érzik, hogy az igazgató csak azért van magasabb tisztségben, nyilván nagyobb felelősséggel is a nyakában, hogy az ő javukat szolgálja. Ez a nehéz ebben a státusban megmaradni egy vezérigazgatónak, vagy netán éppen egy vezető politikusnak. Megkérdezném, hogy meg tudnál mondani valaki, hogy hogy hívják a svájci elnököt? Azt hiszem, hogy ha tegnap teszi fel valaki ezt a kérdést nekem, én sem tudtam volna megválaszolni. Tulajdonképpen Svájcban nincs is olyan kiemelt elnök, mint nálunk Romániában vagy Franciaországban például, hanem ott van egy ilyen konföderáció, és annak van egy kinevezett elnöke, aki rotációs alapon egyre gyakrabban cserélődik, és ezért nem olyan kiemelkedő, úgymond, az ottani svájci szövetségnek az elnöke. Amúgy úgy hívják, hogy Uli Maurer, akiről közismert az, hogy kerékpárral biciklizik be minden nap a munkahelyre, mindig ugyanazon az útvonalon, és végig köszönti azokat az ismerősöket, akiket szintén a környezetében, a zónájában kivétel nélkül ismer. És ő azt vallja, hogy az én főnökeim, ő az állam első ember Svájcban, az én főnökeim valójában a földművesek és Svájc többi lakói, és nem fordítva. Nem én vagyok az ő főnökük, hanem ők az én főnökeim. Ők az én megbízóim. Az ő szolgálatukra vagyok ebben az elnöki tisztségben. Most vajon mikor fognak így gondolkozni a vezető politikusok világszerte? Biztos, hogy nem lenne annyi hörmör, nem lenne annyi húzakodás a hatalomért, nem lenne annyi háborúskodás, és nem lenne annyi önzés a magasabb vezetői régiókban. És biztos, hogy nem szenvedne az elnyomó gépezetek miatt oly sok beosztott. A munkahelyeken sokszor éppen az ellenkezője tapasztalható. hogy micsoda törtetés, micsoda könyöklés van a pozícióért, egy kisebb előnyért. Azért, hogy bekerüljön egyik-másik beosztott a főnöknek a kegyeibe, netán azzal a titkos reménységgel, hogy akkor valahogy nagyobb pozícióba segíti a főnök, vagy netán év végén ő kap nagyobb prémiumot. Hiszen egy munkahelyen, egy jól menő cégnél egy fiatal pályakezdő ember kerül a céghez, és egy ideig figyeli a főnök az aktivitását, tetszik neki a hozzáállása, és behívja az irodájába. És közli vele, hogy nem sokára lesz egy új státus a vállalatnál. Szerintem inkább a te képességeidhez illik a feladat, mondja a főnök ennek a fiatalembernek, de Timnek nagyobb a munkatapasztalata. Mindkettőtöket szeretnélek megkérdezni, hogy ti magatok miért tartjátok alkalmasnak önmagatokat az előléptetésre. És akkor erre ez a fiatal ember megkérdezi a főnököt, hogy mennyi idős Tim? Körülbelül 45, válaszolja a főnök. Nos, akkor szerintem ez az állás őt illeti meg, mert nekem lesz még lehetőségem előre lépni a ranglétrán, de lehet, hogy neki ez az utolsó esélye, ha már 45 éves. És azt hiszem, hogy a cégnél szerzett tapasztalatát érdemes megbecsülni, és ezzel az előléptetésével ki is tüntetni. És nyilván Tim, az idősebbik, nyerte meg ezt a vonzó állást, és kiderült, hogy később a fiatal embernek éppen Tim lett a főnöke, de hálából ezért a nagy lelkű gesztusáért soha nem éreztette Tim a fiatalabb kollégával azt, hogy ő a főnök, hanem mindig egyenrangú barátként kezelte, nem is csak partnerként, hanem mindig barátként kezelte a továbbiakban. Azért, mert adott pillanatban tudott az alázat jegyében áldozatot hozni, no a főnök felismerte a fiatalember kvalitásait, hogy annak alapján őt illette volna meg ez az új státus. Mégis maga elé tudta engedni a nálánál idősebb embert. És hát nagy kérdés, testvérek, az, hogy mi táplálhatja bennünk, keresztény emberekben az alázatot. Azt, amiről Pál apostol itt a rómaiakhoz írt levélben egy versbe sűrítve beszél. Azt mondja, egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek. Ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, vagy más fordításban az alázatosakhoz igazodjatok. Ne legyetek bölcsek önmagatokban, vagy önmagatok szerint. És itt van lábjegyzetben utalás a példabeszédek könyvére, ahol hasonló gondolatot fogalmaz meg az ókori bölcsesség irodalom. Ráadásul ugye Bölcs Salamon mondja ezt, aki valóban nagy bölcsességre tett szert, de éppen azért tudott alázatos maradni, miközben megfogalmazta ezeket a bölcs intéseket, mert ezt a bölcsességet Istentől kapta ajándékba. Ráadásul ő kérte ezt, tudjuk. Amikor Isten döntésre állította, hogy kér tőlem, amit akarsz, megadom neked királyság elején, akkor ő nem kér gazdagságot, vagyont és hasonló mulandó dolgokat, hanem bölcsességet kért Istentől, hogy tudja vezetni a rábízott népet. És Isten megadva ezt a bölcsességet neki, ráadásul adott gazdagságot is és sok egyebet, hírnevet is, mert első helyen jól és jót kért Salamon király annak idején. Testvéreim, egymás iránt ugyanazon indulattal lenni, csak akkor tudunk, ha helyesen értékeljük önmagunkat, és a mellettünk levő embert is. Az alázat ugyanis nem azt jelenti, hogy én Senkinek és semminek nem tartom magam. Egy sikeres amerikai, de Indiában szolgáló segélyszervezetet vezető férfi az ő visszaemlékezésében elmondta, hogy az ő nagymamájától nagyon nagy bölcsességet tanult. Nagymamája annak idején arra emlékeztette őt, amit mélyen a szívébe vésett annak idején, hogy soha ne felejtsd el, hogy senki sem jobb nálad nál, de azt se felejtsd el, hogy senki sem rosszabb nálad nál. A helyes önértékelésre tanította ez a nagymama valamikor az unokáját, ami nagyon nagy lelki egyensúlyt biztosított később egy olyan nemes szolgálatban, amikor egy idegen országban missziós keretek között kellett vezetnie egy segélyszervezetet. Testvéreim, amikor helyes önértékelést kapunk az Istennel való kapcsolatunk rendjén, akkor tudjuk helyesen értékelni a mellettünk levő embert is. És akkor tudunk egymás iránt ugyanazon indulattal lenni. Vagy ahogyan Pál a másik levélben, a Filippiekhez írt levélben fogalmazta, ahonnan olvastuk először, hogy ne nézze ki csak a maga hasznát, hanem a másokét is. Ott is bölcs egyensúly jelentkezik. Magam haszna is fontos a magam helyén, de azt úgy gyakoroljam, hogy közben ne tévesszem szemem elől a másik hasznát sem. És hogyha ezt a bölcs egyensúlyt igyekszem megőrizni, akkor feltétlenül nem csak magamra fogok gondolni, hanem akkor önzetlen szeretettel tudom akár magam elé engedni a másikat, vagy tudom a magam hasznának a munkálása közben a másik hasznát is figyelembe tartani. És erre feltétlen nagy szükség van egy ilyen világban, ahol sokszor még a keresztény embert is megkísérti az öntetszelgés, vagy a hiúság bűne. Pál apostol itt a kevékedés kifejezést használja. Ne kevékedjetek. Lehetne ezt egy más szóval úgy mondani, hogy ne büszkélkedjetek. Vagy úgy is, hogy ne hivalkodjatok. Hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, vagy igazodjatok hozzájuk. De kérdezhetnénk, hol vannak ezek a hiteles életű alázatosak, akikhez szabhatnánk mi a saját életünket. Nyilván Pál apostol legelső helyre magát Jézus teszi. Róla mondja el abban a gyönyörű Krisztus himnuszában, a Filippiekhez írt levél második részében azt, hogy hogy járta végig Jézus az alázat útját. Aki tudatosan fölvállalta az Atya iránti engedelmességből és irántunk való megváltó szeretetéből az ön megüresítésnek az útját. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Atyával egyenlő, vagy nem élt vissza ezzel a jogával, mondja egy másik fordítás. Hanem tudatosan fölvállalta az emberlétet annak minden hátrányával együtt, megalázva magát egészen a kereszt halálig. Addig a borzalmas halálig, amit önként vállalt magára, érettünk s helyettünk. Most hát kell-e ennél vonzó példa az alázatra? Nyilván minden más előttünk alázatban járó keresztény ember példája abból táplálkozik, a Jézuséból. Mint például az anonim alkoholisták szervezetének megalapítója, aki az 1930-as években alapította meg ezt a szervezetét, miután megszabadult az alkoholizmusból, Bill Wilson, leírja az önélet rajzában, hogy ő nem olyan egyértelműen és természetesen tudott alázatos maradni ebben a szolgálatban, ahol ugye maga a szervezet nevében is benne van, hogy névtelenségben maradni, anonim alkoholisták szövetség, szervezete. Leírja azt nagyon őszintén, hogy számára az alázat folyamatos küzdelemmel járt. Mert hogy évekkel később például a Jálé, neves Jálé Egyetem felajánlott neki egy tiszteletbeli címet. És akkor egy ideig küzdött a gondolattal, hogy mit kezdjen ezzel a felajánlással. Elfogadja? Ne fogadja el? Lépjen ki a névtelenségből? És kerüljön a hírlapok címoldalára? A neves egyetemi kitüntetés nyomán? És összehívta az anonim alkoholisták kuratóriumát, a vezető tanácsot, és kikérte a véleményüket. Fogadja el az egyetem által fölkínált kitüntetést, vagy nem? Egy kivételével a vezető tanács tagjai mind azt mondták, hogy ezt illik elfogadni. És ki volt az az egy, aki azt tanácsolta Bill Wilsonnak, hogy ne fogadja el ezt a kitüntetést? Ez a korábbi amerikai elnöknek, Rooseveltnek a fia volt, aki benne volt az anonim alkoholisták vezető tanácsában. És mivel érvelt, mikor azt tanácsolta a szervezet elnökének, hogy ne fogadja el ezt a neves egyetemi kitüntetést? Az apjára hivatkozott. Az apjára, a neves amerikai elnökre, Rooseveltre, akiről elmondta, hogy az apját mindig nyugtalanította a hatalomhoz való vonzódás. Ezért elhatározta a neves amerikai elnök, hogy soha nem fogad el személyére szóló kitüntetéseket. És erre az egyetlen tiltakozó társára hallgatott Bill Wilson, és nem fogadta el a személyének szóló kitüntetést. És később még legalább 6 ilyen egyetemi kitüntetési felajánlást utasított vissza, sőt, néhány jelölést a Nobel-díjra is. Mindegyiket visszautasított. Mindvégig névtelen alkoholista, szabadult alkoholista akart maradni, mert csak így tudta megőrizni a hitelességét azok szemében, akik alkoholizmusból szabadulva ennek a szervezetnek a segítségével tudtak új életet kezdeni a Krisztus nevében. Testvérek, nagyon sok függ attól, hogy az ember mihez igazodik akkor, amikor az alázat témájában próbál elgondolkozni, vagy éppen gyakorolni próbálja magát ebben. Azt mondja Pál apostol, hogy az alázatosakhoz szabjátok magatokat, vagy azokhoz igazodjatok. Van ugyanis minta arra nézve, hogy milyenek az alázatos emberek. Ha azt mondanám, vagy bárki közülünk azt mondaná, hogy ide figyeljetek, atyafiak, keresitek az alázatos ember mintáját, akkor gyertek utánam. Azt hiszem, hogy már is öngolt rúgnánk mindnyájan, és ilyen értelemben soha nem állíthatja senki önmagát az alázatosok sorában az első helyre, hogy én vagyok a legkövetendőbb minta. Az a hiteles, ha mások veszik észre, és amikor keresgélik sokan az alázatosságnak a mintaképeit, akkor másokra mutatva lehet csak hitelesen vonzódni, íme ő az, vagy ők azok. Figyeljünk rájuk, és igazodjunk mi is hozzájuk. Akkor is, amikor például a bölcsességre vonatkozóan vizsgálgatjuk saját életünket. Ne legyetek bölcsek ti magatokban, mondja Pál, vagy más fordítás szerint, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne tartsd magadat bölcsebbnek a másiknál. Ugyanakkor emlékezzünk a helyes egyensúlyra, amit a nagymama tanított az unokájának. Ne tartsd magadat butábbnak sem a másiknál. Hanem mindig egy helyes egyensúly szerint figyeld a lehetőségeket. És akkor nem válsz saját önzésed rabjává sem, De ugyanakkor megmenekülsz attól is, hogy mindegyre helytelenül alábecsüld magad. Mert hogy ennek is megvan mindig a hátulütője. Lelki gondozó mondja el, hogy egy 30 éves fiatalember többször járt nála lelki gondozói beszélgetésen, mert hogy kiderült, hogy ez a fiatal ember jegyességben van szíve választottjával, de már visszaadta a gyűrűt, aztán megint újra kötötték a jegyességet, és akkor több beszélgetés nyomán letapogatta a lelki gondozó a fiatalember múltját, és elment egész a gyerekkoráig, és kiderült, hogy otthon a családjában nagyon ritkán kapott dicséretet, annál többször kritikát, és olyan megjegyzéseket, amelyek még 30 éves korában is nagyon súlyosan leterhelték őt lelkileg. És éppen ez a lelki teher gátolta meg abban őt, hogy ki tudjon bontakozni, és hogy biztos döntések mellett tudjon kitartani. Ezért volt a kapcsolatában, a jegyességében is olyan bizonytalan, és ezért nem tudott helyes döntésekre jutni. Amikor kigyógyul az ember a helytelen önértékeléséből, csak akkor tudja helyesen értékelni a kapcsolatait is, a mellette levő embertársait is. És ezért feltétlenül szükséges az, hogy mindig legyen viszonyítási alap, és nyilván a legjobb az, hogyha Jézus Krisztus az első számú viszonyítási alap, akinek az alázata mindegyre, még mélyebb alázatra késztet engem, de akinek a határozott fellépése ugyanakkor határozottságot is sugal az én alázatomba ahhoz, hogy az alázatom ne legyen alázatoskodás, és ne legyen semmiképpen a gyengeségnek a jele. Mert a helyes értékű alázat az nem gyengeséget jelent, hanem mindig olyan viszonyulást, amiből mások is profitálnak, sőt, aminek az öröme, mint egy visszasugárzik reám is. Mert ha alázattal magam elé tudok engedni másokat, és azzal a másik olyan előnyhöz jut, ami őt igazi lendületbe hozza, akkor az közös öröm, nem csak az ő öröme, hanem az én örömem is, ha valóban őszinte volt az az alázat, aminek alapján magam elé tudtam őt engedni. Most ilyen értelemben adjuk meg a lehetőséget egymásnak, de nyilván ez abból fakad, amit Calvin Jánostól tanulhatunk meg, a nagy reformátorunktól, aki hatalmas művet alkotott a reformáció vonalán, mondhatni szinte az egészsége is erre ment rejá, 55 évesen halt meg, és mégis az volt a jelszava, hogy egyedül Isteni a dicsőség. Ezért nem is engedte, hogy nagy jelzett síremléket emeljenek számára, jeltelen sírba temették el az ő kérése alapján, és az egész nagy munkássága fölött az a ragyog, ami életének jelszava volt, soli deo gloria, latinul, magyarul, egyedül Isteni a dicsőség. Úgy, ahogyan annak idején a nagy zeneköltő, amikor Haydn teremtés oratóriumát bemutatták Bécsben, akkor a zenekar, mikor odaért a híres részlethez, a legyen világossághoz, ugye, akkor a tömeg újongba fölállt, és elkezdte ünnepelni a jelenlevő zeneszerzőt. Ő pedig, mint közismert, ugye ez a történet, nem tett egyebet, mint alázatosan meghajtotta magát, és kezével fölfelé mutatott. Csak annyit mondott csendesen, hogy felülről jött. Felülről jött. Egyedül Isteni a dicsőség. Ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, és akkor egymás iránt ugyanazon indulattal tudtok viszonyulni. Kölcsönösen egymás örömére, Isten dicsőségére. Úgy, ahogyan Jézus gyakorolta ezt mindvégig köztünk. Amen. Gyertek válaszoljunk, testvérek, Isten igei üzenetére, az ének szavaival. Énekeljük a 374. ének első két versét. 374. ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Úr Jézus, nézz le rám! Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy alázatod és szelítséged nyomán lenézel újra és újra reánk. Megálltál az utcére szorult koldusok mellett, megálltál a kivetett és lenézett paráznák mellett, leültél egy asztalhoz a kiközösített vámszedőkkel, és alázatra tanítgattad mindazokat, akiket az élet, a bűn, a gonosz kisemmizett és nagyon megalázott. Köszönjük Jézus, hogy te nem alázol meg senkit, hanem úgy leplezed le a bűnt, hogy közben fölemeled a bűnös. Úgy mutatsz rá elesettségének okára, hogy közben azt az okot megszünteted. De ugyanakkor visszahelyezed emberi méltóságába a bűn által megalázottat. Köszönjük neked, Jézus, hogy ezt teszed velünk is. És köszönjük, hogy ez a te irántunk való érthetetlen szeretetednek a csodája. Köszönjük, hogy ez ad új esélyt nekünk. Nekünk, akik sokszor elbukunk hitéletünk gyakorlásában, az alázat iskolájában is. Bocsásd meg ezt nekünk, Urunk. De köszönjük, hogy új esélyt adsz, azáltal, hogy ismét leülsz mellénk, ismét szóvá állsz velünk. Ismét tanítgatsz, és figyelmeztetsz minket, hogy egymás iránt ugyanazon alázatos és szelid, szeretetteljes indulattal legyünk, amilyennel te vagy folyamatosan hozzánk. Köszönjük, hogy te vagy a mi életünknek az a mércéje, akihez igazodhatunk. Köszönjük, hogy oda engedhetünk életünk kormánykerekéhez, hogy átadjuk neked az uralmat, a vezetést, mert ezzel csak jól járunk mindnyája. Köszönjük neked, hogy te akarsz tovább vezetni minket az alázat iskolájába. Tanítgass, formálj, csiszolj, nevelj, hogy egyre hasonlóbbakká lehessünk te hozzá. Urunk, hadd imádkozzunk azokért, akiket megtört az élet, akik fájdalmakat hordoznak. Könyörülj a gyászolókon, mélységes szenvedésben levőkön. Könyörülj, Urunk, a bűn által megalázottakon. Könyörülj a magányos lelkeken, az özvegyeken, az árvákon. Köszönjük neked, hogy rábízhatjuk gyermekeinket, unokákat, az új nemzedék növekvő tagjait. Hadd tudják ők is a te uralmadat kívánni, és annak jegyében élni. Köszönjük, hogy hétköznapi életünk gondjait is rád bízhatjuk. Hisszük, hogy vezetésed elég nekünk ahhoz, hogy egy bizonytalan, zavaros, veszélyeztetett világban, a te közeledben, biztonságban érezzük magunkat. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen.
Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Amint már jeleztük az elmúlt vasárnap is, egy sürgős helyzet jött közbe. Egyik lelkész barátunknak, aki gyakran szolgál közöttünk, hétvégén is fog gyaluban a csendes napokon szolgálni, Mike Pál, magyar kéci lelkipásztor gyülekezetében. A parókia a múlt vasárnap előtti héten a fedele hirtelen leégett egy rövidzárlat következtében, és most szeretnénk mi is gyors segélyt nyújtani az újjáépítéshez. Egy kicsi gyülekezetről van szó Margit a tövében, és ezért a mai szeretetszolgálati perselyes külön adományokat is erre a célra fordítjuk. Úrra hirdetem, hogy a gyalói csendes napokra a ránk következő hét végén, február 20-22 között kerül sor. Még van hely, ma még lehet jelentkezni, feliratkozni. Hátul az asztalnál. Tudjuk, hogy Böjtfő vasárnapja következik, Böjtfő nagy hete, de akik részt vesznek a gyalói csendes napokon, már az egy hétre ott fogjuk urvacsorával zárni majd a csendes nap együttléteket. Itt pedig zajlik megszokott rendben majd kedd este 6 órai kezdettel a bűnbánat istentiszteletek sora, készülve a böjtfei urvacsorára, ami mához egy hétre lesz. Várjuk tehát a testvéreket kedd este 6 órától kezdve a bűnbánat istentiszteletek. Megkérem a presbiter testvéreket, hogy most istentisztelet után maradjanak vissza egy rövid megbeszélés erejéig. Szeretettel hirdetem, hogy ma este 6 órai kezdettel egy speciális ifjúság Isten tisztelet lesz gyülekezetünkben. Nem csak fiatalokat, hanem minden érdeklődő szeretettel várunk. Vendég lelkipásztor fog szolgálni, Marosvásárhelyről jön Lukács István, gyakornok lelkész testvérünk, aki végzi az igehirdetést ezen az ifjúsági Isten tiszteleten. Most pedig egy rövid hirdetést hallgassunk meg végül a Provita Klinika részéről. A párom önkénteskedik ott rendszeresen hetente a Provita klinikánál, ez egy keresztény klinika, az élet védelmében működik, és most egy rövid hirdetés következik, be kell kapcsolni ezt a baloldalit. Felnyomni ott azt a pici gombot. Üsd meg egy kicsit, hogy működik. Jó. Hangosan.
Egy 40 napos ima és bőtről lenne szó, a tévedet. Nem csak a tévedet ügye ez, hanem egy mozgalom akar lenni. Azt tudják sokan, hogy a tévedetnál mi az abortusz ellen munkálkodunk, és most arról van szó, hogy az élet védelméért, mert sajnos nagyon könnyen és sajnos már csirájában megtudjuk az életet sokan, ezért az élet védelméért egy nemzetközi mozgalom el, és ez a mozgalom egy 40 napos böjtöt, imán és csendes sétálást képzel el a Stanka nevű klinika előtt. És most a kérdés az, hogy azok, akik klinika előtt jött Isten áldását, a újszülötteket. Aki más vállal ebben a láncszerben, az otthon vállaljon egy korai imádságot, csendet. Aki akar, aki úgy gondolja, hogy jót tesz, az egy bőjtel álljon be a láncba. Kinek milyen óvaja van? Otthoni ima, otthoni bőjt, otthoni csend, vagy aki akarja egy szánta előtti néma imádságban, és ott a jelenlétével jelentető igenis életpárti. Gondolom, hogy érthető voltam, azért jó feliratkozni, hogy mi tudjuk beírni, hogy ki milyen részt vállal, ki mikor imádkozik ezért, ki mikor áll be a lázba, hogy az önkéntesek dolgozzanak azon, hogy a réseket betöltsük. És valóban a lánc legyen, és valóban az életünk ezek is harc legyen. Valóban egyetlen kis faktumunk, ami igazolja, hogy ez a mozgalom nem járva való. Az utolsó években ez a mozgalom 9699 gyereket mentett meg. Úgymond abortuszra szállt gyereket. Mégsem jöttek el. Mert valaki imádkozott, mert valaki jó szükség. Amerikában több abortusz klinikát, tehát csak abortuszra foglalkozó klinikát zártam be. Azért, mert valaki imádkozott az életet. Tehát elég nagy súlya van. Gondolom, hogy ennyi kérdhető a dolog, és várjuk a jelentkezőket, hátul lesz egy lista, és ki amennyit vállalni ezzel az időszakból, írja fel magát. Lehet ezután is feliratkozni jövő vasárnap, ha most nem készültünk rá, de az első hétre már lehet jelentkezni. Köszönöm.
Mi is köszönjük szépen. Testvérek, folytassuk együttlétünket az elő megkezdett énekkel, 374-es ének 5. és 6. verseit énekeljük. Megvárjuk, míg az életpárti kantorunk fölérkezik a helyére. A 374-es ének 5. verse így kezdődik: Úr Jézus, nézd le rám, mert harcom terhe nagy. Testvérek, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt a KT első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Tehát a testvérek áldásra várva énekeljük fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét. Te benned Krisztunk elejétől fogva. Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.